Szeretettel köszöntök mindenkit. Ha nem is vagyunk olyan túl sokan, de azért mindenkinek örülünk, akik eljöttek. Legelőször néhány személyes szóval szeretném kezdeni, mégpedig azzal, hogy az volt a tervem, amikor ezt a néhány részes kis előadásokat így megterveztem, hogy először Vankós Zsuzsa témája, ugye emlékszünk, hogy mi volt, akik itt voltak, azok emlékeznek rá, utána következtem volna én, és aztán pedig a Farkas Ádámé. Aztán közbeszólt nálam egy hangszál gyulladás, és módosult a terv. Úgyhogy most egy picikét talán az a bátorítás, vigasztalás és az erősítés témája volt az Ádámé, hogy nehézségek hátterén. Most egy picit lehet, hogy egy kicsit visszalépésnek tűnik ez a mai téma, de szükséges ezekről is gondolkodnunk. Csak ennyit szerettem volna mondani bevezetésként. De az a témánk címe, hogy titkok és rejtélyek, vagy kinyilatkoztatás, és hogy megismerhetően múltunk és jelenünk a Bibliából. Ugye ez a kérdés, hogy titkok és rejtélyek, vagy kinyilatkoztatás, ez kétféleképpen is érthető. Most először az első értelmezésre szeretnék kitérni. Ugye az embert mindig is izgatta és foglalkoztatta a jövő. Ez nem meglepő, mert minket, magunkat is, azt hiszem valamennyünket. De tartott is tőle az ember, mint ismeretlentől, kiszámíthatatlantól, ami nincs a befolyása alatt, nem tudja uralni, épp ellenkezőleg a kiszolgáltatottja. Próbált elébe menni, különböző praktikákkal kipuhatolni, kitapogatni, megfejteni valamiképpen a várható jövőt. Most az a kérdés, hogy ezzel a szándékával, ezzel a céljával hova fordul az ember? Mert ez a kérdés idáig rendben van, mindannyiunkat érint és foglalkoztat, de hogy hova fordul az ember? Hát régen is és ma is hova fordult és fordulnak sokan, hol kereste, honnan várja a válaszokat az élet végső nagy kérdéseire, és a jövőre vonatkozóan is az ember. A távoli múltban nyúlnak vissza az embernek az ilyen irányú próbálkozásai. Jóslás, jósnők, jósdák, azt hiszem, hogy mindenki hallott például a delfói jósdáról. Az ókor legnépszerűbb jós helye volt hosszú időn keresztül, aminek az eredete az időszámításunk előtti 1500-as körüli időkre nyúlik vissza. A város több mint 1000 éven át volt a hellén világ vallási központja, és három ókori szerző is beszámol az itt folyó szertartásokról, Homérosz, Euripidész, meg más valaki is. Tehát ez egy nagyon-nagyon ismert, hát mondhatjuk a mai napig is ismert, a híre ez a mai napig is eljutott. Egy olyan hely volt, aminek ennek a jósdának a bejárata fölött volt kitéve az a szálló igévé vált mondat, hogy ismerd meg önmagadat. Már ez is jelzi talán, hogy milyen források felé nyúl, és honnan próbál ismeretet meríteni az ember, az az ember, aki felkereste ezt a helyet. Tehát, hogy kitől tudakozódik az ember, és hogy mennyire megbízható forrásból, eszünkbe juthat jó néhány név, most csak egyet emelek ki, akinek a jóslatai a mai napig is elhatnak, Nostradamus, aki a 16. században élt francia asztrológus, gyógyszerész és ilyen misztikus jós jövendőléseiről tudunk sokat, és sokan lelkesednek, hogy hát olyan sok minden úgymond bejött belőle. Csak ez a kérdés, hogy ez elége, hogy sok minden, és hogy ez megáll azon a mérlegen, amit úgy aszerint állítunk föl, hogy hiteles forrás, elfogadható, építhetünk, alapozhatunk rá, vagy nem. És mi minden okai vannak annak, hogy esetleg néhány ilyen jóslat tényleg úgy történik, erre majd még a beszélgetésben kitérhetünk. Az ókortól kezdve napjainkig mindig is léteztek a legkülönbözőbb praktikák, amelyekkel az ember a jövőbe próbált és próbál látni. Tényleg most, ha azt mondanám, hogy soroljuk föl, akkor biztos, hogy mindenki tudna néhányat mondani. Onnantól kezdve, hogy tenyérjóslás, csillagjóslás, asztrológia, az ezotéria különböző válfajai, kártyajóslás, és igen, a csillagjegyekből jóslás is ide tartozik, ezek a bizonyos heti horoszkópok, amik elöntik a világot szinte, és amit olyan sokan olvasnak sajnos. Van egy ismerősöm is, aki egyébként egy józan értelmes gondolkodású ember, és azt mondja, hogy nem hiszem el teljesen, sőt alig, de azért megnézem. De azért megnézem hetente, hogy rám mi vonatkozik. De hát mondom, nem hiszed el, akkor miért? Nem tudok ellenállni neki, azért megnézem. Szóval valami érdekes, megmagyarázhatatlan és ellenállhatatlan késztetést érez, hogy megnézze. Megnézze. Valami furcsa ilyen izgalom és izgatottság van bizonyos emberekben erre vonatkozóan. Hát ez mind meg annyi praktika és próbálkozás az ismeretlen jövőnek a kiderítésére. Az ezotériáról most külön nem szólunk, mert ez is ez a kategória, csak ennél még tágabb és sok mindenre kihat. Természetfeletti erőkkel kapcsolatos elképzelések összessége, amely kiterjed a szellemvilágra és különböző megmagyarázhatatlan jelenségekre, amiktől jó távol maradni, tisztes távolságra. De létezik ma már a jövőkutatás is, ami nem ez a kategória, mint az előbbiek, hanem egy tudományág a társadalomtudományokon belül, és erről is lehetne hosszan beszélni, hogy mikre jutottak el. Én csak érintőlegesen annyit mondanék, hogy meddig jutott el az ember ezen az úton, erre nézve sokat mondó és beszédes tény, hogy létezik az a kifejezés, és most már nem csak kifejezés, hanem szintén egy tudományággá kezd válni, a kollapszológia, ami magyarul talán így lehetne mondani, hogy összeomlástan, vagy összeomlás tudománya. Erről is lehetne olvasni is, meg most itt beszélgetni is, de akkor nem érnénk a témánk végére, a lényeges dolgokra kevesebb idő maradna, legfeljebb a beszélgetésben térhetünk vissza rá. Hát mondhatjuk azt, hogy és nagyon nem biztató képet vetít elénk a kollapszológia, ami különböző tudományos tények, adatok, számok és folyamatok alapján következtetéseket von le arra, hogy a tartalékaink, akár energia, akár más vonatkozásban, élelmiszer és így tovább, milyen kilátásaink vannak ennek alapján, nagyon nem rózsás képet fest elénk. Mondhatjuk, hogy eddig jutunk előre az emberiség jövőjét fürkészve, homályban tapogatózva, titkok és talányok, majdnem mondhatnánk úgy, vagy már az egyik oldalról, az ilyen különböző végképp nem megbízható forrásokra utaltam ezzel, titkok és talányok, és ilyen izgalmasnak tűnő, misztikus dolgok. A másik ott pedig tényeken alapuló, tudományos, de riasztó és megdöbbentő következtetések. És az emberre pedig általában két véglet jellemző. Egyik, hogy különböző praktikák által próbál a jövőbe látni, racionális vagy irracionális eszközökkel, de minden áron kifürkészni valahogy a jövőt. Ez az egyik véglet. Minden áron, akármilyen forrás, nem hiszem igazán, de azért megnézem. Ez a kategória. A másik az pedig az a bizonyos úgynevezett strúc politika, vagyis, hogy nem törődik vele teljességgel, a mának él és nyakig elmerül benne. A mában és az élet, a saját kis élete dolgaiban. Együnk, úgy, ígyunk, holnap úgy is meghalunk. Ismerjük ezt a mondást? És tudjuk, hogy honnan származik? Mert hogy nem, ez is a Bibliából származik. Izsaiásnál van először, igen, megírva, de aki visszahivatkozik rá, az Pál apostol a korintusi levélben, ott pedig úgy hivatkozik vissza rá, hogy mint negatív hozzáállásra. Ugye mennyi minden olyan szólásmondás és köztájon forgó kifejezés van, ami nem, sokan nem is tudják, hogy a Bibliából ered. Nagyon sok ilyen van. Hát például ez is igen, hogy mint negatív hozzáállást mondja, hogy hát hogyha tényleg nincs remény, akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, és nagyon sok ember él így, teljesen belevetve magát a a mulandó dolgokba. Az emberiség egyes nagy gondolkodói, mint például Pascal, mindig is foglalkoztak az életnek a végső nagy kérdéseivel, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, és hogy mi az élet értelme, miért érdemes élni, mi vár ránk, és így tovább. És akkor hát most egy pár sort felolvasnék, mert erről tanúskodnak a következő sorai is. Így olvasom. Ez a 693. töredék a gondolatok című művéből. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, és a mindensége zugában magára hagyott, sötétben tévegő embert, akinek sejtelme sincsen róla, ki tette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, és aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülni. És mindezt látva csodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe e nyomorúságos helyzete miatt, mármint az ember. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, hogy vajon ők többet tudnak-e nálam. De azt felelik, hogy nem. És lám, mégis e tévegő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, és már is szívvel, lélekkel átadták magukat ennek, nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok. És kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Ugye milyen, hát ugye az embert úgy megérintő gondolatok ezek, és csak úgy együtt tudunk rezdülni ezzel, hogy igen, ezt úgy talán érezzük, ismerjük ezt a gondolat, mert eleve ismerjük Pascaltól talán az iménti sorokat is, de hogy talán magunk is végigjártuk ezt az egészet. Talán azért is vagyunk itt, mert úgy nem értük be azzal, ami úgy körülvesz, és folyamatokban gondolkodva az ember előbb-utóbb, ki előbb, akár tizenéves korában, ki később, de ráébredünk bizonyos kérdésekre, amikre az ember keresi a választ, és ennek nyomán indul el ez a folyamat. És ugye azzal ért véget, hogy ez merült föl benne, hogy talán nem csak annyi van, amit látunk, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Hát nagyon jó ez a, szinte rávezet bennünket, mert ez a jel, ez a Biblia. Ez a jel, ez az égi jel, ami nem pusztán egy földi alkotás. Ha azt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett. De hogy mit jelent ez? Hát egy kicsit akkor jobban elidőznék ebben, ennél a témánál, ha több olyan arcot látnék, akiket nem láttam, és akiknek esetleg minden új még. Így egy kicsit lehet, hogy gyorsabban átlépem a következő gondolatokat, de mégiscsak meg kell említenem, hogy sok olyan ember van, akinek nyilván erről nincsen meggyőződése, mármint arról, hogy a teljes írás Istentől ihletett, amint a Biblia ezt önmagáról állítja és vallja. És sok emberben vannak kétségek, kételyek, fenntartások, kérdések. Esetleg erre tendálnak a gondolatai, erre hajlik, de nincs egy olyan szilárd, biztos meggyőződése. És akkor hát először is mit jelent ez, a teljes írás Istentől ihletett? Mit jelent ez? Hogyan is értelmezzük? Hogy biztos, hogy nem csak egy könyv a sok közül, tényleg biztos, hogy nem csak egy úgynevezett kultúrtörténeti érték, ahogy azért, ezt azért ma már nincs ember, aki kétségbe vonná, legalább ezt, ennyit. De akkor mi a titka és mi a különlegessége? Először csak néhány szót arról mondanék. Gondolom, legtöbben tudjuk, de mégiscsak hangozzék azért el, hogy először is már maga a puszta létezése is csoda. Hogy van, és hogy fennmaradt. A történelem vérzivataros évszázadaiban, hogy sem háborúk során nem semmisült meg, sem tűzvészek során. Hát korábban nem kőbe vésve volt, csak Mózes két kőtáblája, de maga a papirusztekercsek, és hogy nem semmisültek, a tűzvészekben sem. És hogy rögtön felmerülhet az emberbe egy újabb gondolat, hogy hát ha nem is semmisült meg, de bizonyára az idők során nagyon sokat változott, hiszen tudjuk, hogy ami népmesék, népdalok, ami közszájon forog, az tájegységenként különböző variációit, verzióit lelhetjük föl, és azok azért korán sem egyformák, hanem sok különbség van köztük. Nyilván ez volt az emberekben hosszú ideig, hogy ó, ki tudja, hogy mennyiben egyezik meg a mai Bibliánk a régiekkel. Amikor még nyomtatás sem volt, hanem kézírással betűről betűre másolták, és mi a biztosíték arra, hogy ez ugyanaz a Biblia, amit egykor lejegyeztek isteni ihletésre. És hát akkor most, ekkor jöttek ugye azok a bizonyos holttengeri tekercsek, amikor 1947-ben beduin kecskepásztorok elkóborolt kecskék után kutatva barlangokban megtalálták homok által fedve agyakorsóban iratokat, többet is, nem tudták, hogy mekkora értéket találnak meg, és hát nyilván nem is úgy kezelték. Most ezt nem is akarok ilyen hosszan kitérni arra, hogy aztán Isten hogyan gondoskodott róla, hogy ne az enyészeté legyen, hanem avatott ki, ezekbe kerüljön. És ezek között, az iratok között, hát némelyik azért sérült, mire megfelelő helyre került, de volt például egy Ézsaiás tekercs, ami hibátlanul megmaradt, és hát mondhatom, hogy tényleg összeültek akkor a világ tudósai, abszolút megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú, megfelelő fényviszonyok között egy teremben, és betűről betűre keresték, olvasták, összevetve a most jelenleg a kezünkben levő Bibliának, a Biblián belül található Ézsaiás próféta könyvével, és azt találták, hogy megegyezik. Versről versre, mondatról mondatra, szóról szóra. Egyetlen helyen volt kihagyva egy versnyi rész valami oknál fogva, de tévedés vagy hibás rész nem volt benne. Hát tudjuk is, hogy meg kellett semmisítenie a másolóknak, hogyha valami hibát ejtettek benne. Tehát teljességgel hibátlan. És hát én tényleg csak úgy át tudom érezni, hogy milyen lehetett, amikor arra a helyre érkeztek. Igen, pont Ézsaiás próféta könyvén belül, ami megint csak azt mondhatom, hogy nem véletlen, ahhoz a szakaszhoz érkeztek. Igen, ami így hangzik, hogy keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok. Ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Ebben minden benne van. Ők ezt tették, keresték és olvasták. Szinte én azt gondolom, hogy úgy el tudom képzelni, hogy milyen érzés lehetett erre az igére rábukkanni. A 16. fejezetben addig azért már elég sokat elolvastak. Keressétek, nyugodtan, olvassátok. Ezeknek egy híjuk nem lesz, egyik a másiktól el nem marad, és itt a magyarázat erre. Az indoklás is, nem csupán maga a tény. Mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Tehát erre a magyarázat, hogy papirusztekercsekben, sérülékeny papirusztekercsekben fennmaradt ennyi ezer éven keresztül a Biblia a korabeli viszonyok között és ellenére, arra itt a magyarázat. Az ő szája parancsolt, és az ő lelke gyűjtötte össze őket, és ő őrizte, ezt is hozzá kell tennünk. Ő őrizte, hogy fenn is maradjon. És még egy néhány mondatot csak arról, hogy tényleg mi is az értéke, mert ez a fennmaradásának a csodájáról tanúskodik ez a mozzanat, és ez az igehely is. De a másik, hogy mi az értéke, mi minden az értéke a Bibliának. Hát először is egyetlen biztos forrás annak megismerésére, aki ihlette. A teljes írás Istentől ihletett, és itt nem emberi elgondolások, nem ember által alkotott Isten kép, hanem Isten által ihletett, mondhatjuk, hogy Isten mutatkozik be a számunkra alapjain. Az első bűneset óta az ember nem érintkezhet szemtől szemben Istennel, mert a mi Istenünk a bűn számára megemésztő tűz, ahogy olvassuk, és ezt a személyes érintkezést és ezt a személyes kapcsolatot pótolja. Aztán az élet minden kérdésére választ találunk benne. Az élet végső nagy kérdéseitől kezdve, amikkel minden ember szembesül, aki kicsit is gondolkodik, minden ember szembesül vele valamikor az életében, legbelül, akár bevallja, akár nem. Ilyen kérdések, mint hogy honnan jöttünk, hová megyünk, mi az élet értelme, miért van szenvedés a Földön, sőt, ha Isten jó, miért van szenvedés a Földön, így szokták ezt sokszor megfogalmazni, van-e valami több is annál, mint hogy születtünk, élünk, meghalunk, vége, van-e valami célja, maradandó értéke és értelme az életnek? Aztán, hogy hova vezetnek a rossz döntések? Ez is egy érdekes dolog. A Bibliában személyes sorsokon keresztül lehet végigkövetni, hogy hova vezetnek a rossz döntések. És ez nagyon tanulságos. Mert ugye ebből kiki levonhatja maga számára is, hogy érdemes-e bizonyos lépéseket, rossz döntéseket meghozni, vagy inkább épp ellenkezőleg minden erőnkkel azon igyekezni, hogy ezeket elkerüljük. Rossz döntések nem csak egyes személyek életében, hanem akár a országok ügyeinek alakulása és a történelem folyamatainak az alakulása is sok esetben rossz döntéseken és rossz dolgokon bicsaklanak ki jó folyamatok. Aztán, hogy van-e, rendkívül lényeges, hogy van-e a bűnnek valami ellenszere? Minden rossz ebből ered, van-e ennek valami ellenszere? Hát nem kis kérdés. Miért van annyi igazságtalanság? Hogy éppen azokon csattan sokszor, akik igyekeznek nem úgy élni, hanem jobban, és igyekeznek a lelkiismeretük szerint élni. Miért van annyi igazságtalanság, ami őket talán jobban sújtja sok esetben? És végül is, hogy létezik-e egy igaz bíró, aki mindent számon tart, mindent lát, és végül igazságot szolgáltat? Ez hatalmas nagy kérdés ez is. És ezektől az élet végső nagy kérdéseitől kiindulva, az a csodálatos a Bibliában, még ezeken kívül, pedig már épp ez is elég lenne, mondhatnánk. Tehát, hogy ahhoz, hogy csodálattal szemléljük. De ezen kívül még az élet minden részére kitér, és minden területét érinti. Az embert oszthatatlan egésznek tekintve, a testi egészségre vonatkozóan is ad tanácsokat, útmutatást, például a táplálkozásra, az életidőnk felhasználására, munka, pihenés ritmusára, emberi kapcsolatainkra, szerelemre, párválasztásra, házasságra, gyermeknevelésre. Igen, mindegyikre vonatkozóan. És még sorolhatnánk. És akkor a végére hagytam azt, amit ugye hát valahogy el kell mondani sorban, de semmiképpen nem utolsóként lenne méltó ezt említeni, talán a legfontosabb, a Bibliából áradó, páratlan jellemformáló erő. Tehát, ahogy olvassuk, hogy az ige élő és ható. Élő és ható. Nem egy holt betű halmaz, hanem ha az ember olvassa, akkor a hatása, a jó befolyás hatása alá kerül, és ez Metszi formája alakítja. Ez csodálatos dolog, tehát erkölcsi tisztánlátáshoz segít, felébreszti és érzékenyé teszi a lelkiismeretet, felemel, tisztít, nemesít, lehetne a sort folytatni. Emberi életeket láthatunk, és láttam magam is megváltozni a Biblia hatására. Emberi életeket. Ugye, aki már egy pár évet megér, annak azért már van egy kis múltja, hogy visszatekintve láthatta folyamatában, hogy hogyan indult valaki, és hogyan formálódik át ezáltal. Márpedig felnőtt emberként megrögzött rossz tulajdonságokkal, szokásokkal, ugye a szokásaink az ismételt cselekvések által belénk rögzült vonások, amikkel szinte nem tudunk nem tudunk magunktól mit kezdeni. És lehet látni átformálódást. Én is láttam az életem folyamán. Azt mondja az ige, egy változatok elati elmétek megújulása által. És ezt nem csak mondja, hanem megadja az eszközt is hozzá, ami ehhez hozzásegít. Péter apostol ír egy gondolatot már is, mindjárt felolvasom. Így hangzik, hogy és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Itt pedig ugye a legutolsó a sorban, amit a legvégére hagytam, hogy proféciák, a jövőre vonatkozó kijelentések találhatóak benne, amik hát mondhatjuk azt, hogy ki eldönti, hogy milyen forrásból szeretne tudakozódni a jövőt illetően. De az mindenképpen megdöbbentő, hogy Isten hogyan vélekedik arról, amiről már szóltunk, hogy különböző olyan jóslás és így tovább, ehhez hasonló dolgokhoz folyamodnak emberek. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban is egy rövid néhány sort. Egy pillanat. Mindjárt egy pillanat. Így olvasom. Igen, megvan. Tehát néhány igét szeretnék felolvasni azzal kapcsolatban, hogy amire utaltunk, hogy jövendőmondók, igézők és különböző más forrásokból információkat keresni a jövőre vonatkozóan, hogy ez a hozzáállás, viszonyulás milyen megítélés alá esik Isten részéről. Jó néhány helyen olvashatunk erről a Bibliában. Így olvasom, Mózes 3. könyvétől kezdődően több helyen is. Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ugye milyen egyértelmű szavak ezek? És ebben bizony minden benne van, amit felsoroltam, a tenyér jóslástól kezdve a heti horoszkópig minden. Azt mondja, hogy ezekkel magatokat ne fertőztessétek meg. Milyen érdekes kifejezés. Még egy másik hely, igehely, amely ember pedig az igézőkhöz és jövendő mondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, vagyis Istenhez hűtlen legyen, arra is kiontom haragomat, és kiírtom azt az ő népe közül. Itt nyilván nem halálról, halálesetről van szó, szóval Isten nem tartja a népéhez tartozónak, az ő vele kapcsolatban levőnek azt, aki ezt teszi. Egy következő. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzöl, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de tenéked, már mint egy hívő embernek, tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. Nem engedett ilyet. Aztán leír még néhány korabeli döbbenetes szokást, hogy tűzön átvitték a gyermeket, ha meghaltak, vagy ha élve maradt, akkor jó, ha nem, akkor is jó, megdöbbentő dolgok. Az időnek forgására ügyeltek, jövendőmondásokat, varázslásokat, szemfényvesztéseket űztek, ördöngősöket, jövendőmondókat kerestek, sok gonoszságot cselekedtek. Halott idézőktől tudakozódtak. Igen, ja igen, olvasom tehát előről. És ha ezt mondják néktek, tudakozzatok a halott idézőktől és jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozódik-e a nép? Az élőkért a holtaktól kellé tudakozódni? Milyen kifejező ez is? Az élőkért a holtaktól kell tudakozódni? Sipognak és suttognak. Érdekes, mit fejez ez ki? Ezt a titokzatosságot. A misztikum légköre lengi körül ezeket a dolgokat, és ennek a kifejezője, ami ilyen misztikus dolgok, homályos, megfejthetetlen, titokzatos dolgok megragadnak, rabul ejtenek egyes embereket, mert azt a látszatot keltik, hogy valami kiváltságban részesül, hogy ő ilyen dolgokkal kapcsolatba kerül, és hogy valami titokzatos, rejtélyes dolgokba nyer bepillantást, betekintést, az ismeretlen jövőbe. Sejtelmes, homályos, titokzatos, és ez sok embert vonz. Önmagában már ez vonz sok embert. De ugye láthatjuk, hogy mit mond, hogy ne, ne, ne. És még egy rövid igét olvasok. Dániel prófétáról van szó, amikor egy király maga elé rendelte, mert az ő jövendőmondói, bölcsei, varázslói nem tudták megfejteni az álmát. És Dánielt hívatták, mert olyan híre volt, hogy van remény, hogy talán ő megtudja. Felelt Dániel a király előtt, és mondta, a titkot, melyről a király tudakozódik, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adja a királynak, milészen az utolsó napokban. Ugye milyen nyomatékos és hangsúlyos ez a kijelentés is? Miért nem tudták? Mert meg nem jelenthetik. Volt arra is példa, hogy a király ugye azt mondta, hogy nem mondom meg az álmomat, mert ugye akkor már könnyű belemagyarázni a bölcseinek, varázslóinak bármit. Ha ti valóban meg tudjátok fejteni, akkor mondjátok meg az álmomat is, hogy mi volt az. Hát erre már nem futotta a bölcsességből, és erre mondta Dániel, hogy nem is én, nem én, nem az övé a dicsőség. Bölcsek senki nem jelentheti meg, de van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő adja tudtára annak az egykori királynak is, és nekünk is. Embereknek, ma élő embereknek, hogy milészen, így mondja, milészen utolsó napokban. Tehát, hogy Istennek vannak erre nézve kijelentései, nem hagyja az embert teljesen reménytelen tudatlanságban. Azt kijelentette, hogy ne találtassék közötted jövendőmondó, halott idéző, varázsló, és így tovább. Egy kalap alá veszi ezeket. Milyen érdekes, hogy a halott idézés, ami azért talán súlyosabbnak tűnik a imintieknél, egy kalap alá veszi, ezt is így említi, hogy azt mondja, mert mind utálja az Úr, aki ezeket cselekszi. Ezek utálatos dolgok az Isten szemében. Hogy akkor kitől és honnan tudakozódjék az ember? Erre is egyértelmű kijelentések vannak, hogy hát nem Istenétől tudakozódik-e a nép. Aztán mondja másod, hogy kérdezzétek meg tőlem a jövendőt. Ézsaiás könyve 45. fejezetében, kérdezzétek meg tőlem a jövendőt. Aztán egy másik ige, hogy megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg sem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. De fel lehet tenni annak a címben megfogalmazott kérdésnek azt a kérdést a Bibliára vonatkozóan is. Ugye az volt a kérdés, hogy titkok és rejtélyek, vagy kinyilatkoztatás. Tehát fel lehet tenni azt a kérdést, hogy valóban a Biblia, hát nem biztos, hogy ebben is olyan titkok vannak, meg rejtélyek, hát olyan sok, aki először kezd vele foglalkozni, az sok ismeretlen, érthetetlen dolgot talál benne. Jelképek, szimbólumok, példabeszédek, példázatok, nem értik sokszor, aki éppen csak ismerkedik vele. Tehát minek minősül, és hova sorolható a tartalma, és egyáltalán a proféciák, nem, esetleg nem lehetséges, hogy ezek is ilyen titkok, rejtélyek és a misztikum világába tartoznak. Tényleg kinyilatkoztatás? Most egy picit azon gondolkodjunk, hogy mi tehát a profécia? Mi nevezhető proféciának? Azt mondhatjuk, hogy az, hogy amit Isten előre kijelent, és azután pontosan ugyanúgy megtörténik. Nem esetleg, meg nem részben, meg majdnem, meg van benne, ami megvalósult, hanem egy az egyben, teljes mértékben ugyanúgy. Jézusnak erre a kijelentésére gondoljunk, hogy most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. És ebben benne van a célja is, hogy mire adattak, mi a jelentőségük, mi a célja Istennek a proféciákkal. A várható állapotok valamilyen szintű leírása, amilyen szinten az ember javát szolgálja. Sok dolog nincs kijelentve előre. Miért? Hát mert az ember oldalát furdalja a kíváncsiság, de nem, hogy így mondjam, nem üdvösségkérdés. Nem lényeges dologról van szó. Ami lényeges, ami a javunkra válik, az iratott le. És a Bibliában olvashatjuk a várható állapotokat a végidőre nézve. Megdöbbentő is, és tényleg olyan leírás, ami csak egyet idéznék a sok közül, ami kicsit hosszabban leírja azt, amit másutt így foglal össze, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt a legutolsó szakaszban, az emberiség történelmének a végidővel jelzett, vagy ama napon kifejezéssel jelzett időszakában. Azt mondja, hogy Ézsaiás könyve 24. fejezetében van erről egy profécia, megrázó. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaiba. És reá nehezedik bűne, és elesik, és nem kél fel többé. Talán nem esik jól ezt hallgatni sok ember fülének, hogy hát akkor hol itt a remény? Hát ez akkor egy nihil, egy pusztulás, vége mindennek? Nem. Nem. Majd még arra is kitérünk a jelképekre, amiket használ Jézus, amivel szemlélteti a bekövetkezendőket. De még azt szeretném előtte elmondani, hogy vannak ígéretei. Tehát nem csak azt jelenti ki, ami várható, és nem szépít rajta semmit, hanem amennyit elhordozhatunk belőle. Mert ugye azt is mondta Jézus, hogy sok mondani valón van néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Amennyit el tudunk hordozni belőle, annyit kinyilatkoztat. Viszont oltalmat is ígér. Oltalmat is ígér a benne bízóknak. Ezt is lehetne hosszan sorolni. Noha azt írja, hogy háborúk lesznek, nemzet támad, nemzet ellen, ország ellen, a legvégső, rövid, heves küzdelmekkel teli időszakban. Lesznek éhségek, járványok, földindulások mindenfelé. Azt ígéri, hogy a benne bízóknak ígéri, hogy kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Micsoda kijelentés ez, ugye? Hát nyilván nem lakomákról van szó, hanem a létszükséglet legminimálisabb összetevőiről. Aztán ígéri azt, ugye háborúkról is volt szó abban a jelentésben, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől 10 000-en, hozzád nem is közelít. A végső, legvégső eseményekre vonatkozik ez. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. De Istennek minden ígérete feltételhez kötött. Ugye? És ezek az ígéretek úgy szoktak kezdődni, mindig ott van egy két betűből álló szó. Ha. Igen, ha. Tehát mindig, Isten, tényleg vannak ígéretei. És ezért fontosak, ezért szükséges ismernünk a proféciákat, mert ha ismerünk múltbeli, már beteljesedett mögöttünk levő proféciákat, amik történelmi tények, történelmi könyvekben is lehet olvasni egy némelyikének a főbb mozzanatairól, most nem is akarok kitérni, de kitérhetünk aztán majd rá Jeruzsálem ostromára gondolok például, ha ezeknek az ismerete által megszilárdulunk abban, hogy lehet adni Isten szavára, akkor éledezik bennünk a remény, hogy akkor az ígéretei is nekünk szólnak. Nem csak ezek a baljós, és egy átmeneti időre nagyon sötét képet felvázoló kijelentések, hanem az ígéretei is, hogy megtartja, oltalma alá helyezés, hordozza a benne bízókat. Ahogy előre kijelentette az özönvíz előtt is, hogy aki hallgat a szavára és él a lehetőséggel, azokat megőrzi, azok túlélhetik azt, ami akkor történt. És mi a feltétel ennek? Kiknek ígér oltalmat? Olvasom az egyik igét. Péter apostol írja ezeket. Az Úr napja, ez is egy Bibliában lefoglalt kifejezés, arra a legutolsó, legeslegutolsó, nagyon heves küzdelemmel teli időszakra, tehát nem egy napról van szó, hanem egy időszak. Az Úr napja úgy jő el, mint éjjeli tolvaj. Furcsa ez a hasonlat, ugye, Istenhez mi köze lehet egy tolvajnak? Hát azt gondolom, hogy arra utal itt az ige, hogy éjszaka is alszanak az emberek, és nem őrzik, nem figyelik az eseményeket, és a tolva érkezésére nem számítanak. És azért ilyen kijelentéseket is olvasunk itt, hogy amikor az egek ropogva elmúlnak, és az elemek megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok a manapot? Hát először is az igének az első felére szeretném a figyelmet felhívni, hogy amikor ez több ezer évvel ezelőtt leíratott, ennek még az árnyéka sem mutatkozott, hogy se klímaváltozás, se ózonréteg elvékonyulása, ózonjuk, és semmi egyéb. Az emberiség létét inkább a természet veszélyeztette, nem fordítva. És ez, hogy az egek ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő dolgok megégnek, én azt gondolom, nem véletlen, hogy erről hosszabban többet nem olvasunk a Bibliában, meg sem érthetnénk, és el sem tudnánk hordozni. De itt van egy ilyen kijelentés, hogy milyeneknek kell nektek azért lennetek szent életben és kegyességben, hogy az Isten egy ilyen pusztulás közepette is, ellenére megtarthasson, megőrizhessen. Egy másik kijelentés, mivel hogy megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ugye? Nem hallgatja el, hogy lesz egy világméretű megpróbáltatás, nyomorúság, vagy megpróbáltatás, ugyanaz. De azt mondja, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a nyomorúság idején. És még egy rövid, amit Jézus mondott, személyesen, de aki mind végig álhatatos marad, az üdvözül. És ebben összeszedjük, összegyűjtjük a lényeges kifejezéseket, akkor azt mondja, hogy szent élet és kegyesség. Azt mondhatjuk, a kegyesség Istenfélelem, talán ezt lehetne mondani. És hogy szent élet, tehát odaszánt Isten szerinti élet. És a béketűrés. Na, ezen is van, azt hiszem, mit elgondolkozni, hogy ebben benne van, hogy vannak és lesznek, hát azt hiszem, hogy ezzel nem mondunk újat, mert mindenki tapasztalja. Vannak és lesznek kis próbák az életben, kisebbek, nagyobbak, van, amikor túl nagynak is érezzük, mielőtt az igazi nagy eljön. És hogy a jelenlegi kis próbáinkkal készít fel Isten bennünket a nagyra. Az ezekben való helytállással készülhetünk fel, erősödhetünk meg, és tisztulhatunk meg. Milyeneknek kell nektek lennetek, mondja? Hát, sok olyan vonásunk lehet még, amitől szeretnénk megszabadulni, és ezek által a kisebb-nagyobb próbák, megpróbáltatások által segít kitisztítani belőlünk Isten ezeket. Tehát ez a kérdés, hogy próbákban, nehézségekben, akár egy heves küzdelemben, akár egy hosszan elhúzódó, ami néha jobban megpróbálja az embert, mint egy rövid ideig tartó hevesebb küzdelem. Tehát hogyan reagálunk? Hogyan reagálunk? Kesergés, zúgolódás, panaszkodás, lázadás, vagy béketűrés? Feladom, vagy álhatatos kitartás? Mert azt mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az ember olyan hajlamos föladni, mikor azt mondja, hogy nem, nem, én most már nem. És hogy azt a kérdést tanuljuk meg, ezt is hallottam egyszer már régebben, az volt az, hogy megmaradt bennem, hogyha valami próba vagy nehézség ér, akkor ne azt kérdezzük, hogy miért, miért, hanem mi célból. Milyen más, ugye, mennyire mást fejez ki, mi célból, vajon Istenem, ezt mi célból engedted meg az életemben? Mert hogy megtisztulásra van szükség, és akkor innen már elég hamar eljutunk mi magunk is. Időt is nézem, hogy nem akarok visszaélni a türelmével, figyelőképességével senkinek. Ugye ott tartottunk, hogy mi is a profécia, és mi volt Istennek a célja a proféciákkal. Utaltunk arra a Jézusi kijelentésre is, hogy most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, akkor higgyetek. És az embernek a hitét is erősítik ezek a már beteljesedett proféciák. Másrészt Isten szava hihetőségének a bizonyítékai. Ugye a bizalom erősödik az emberben. És ha most csak egyetlen, éppen csak a felvillantás erejéig egyetlenre kéne utalni, a sok-sokból, számtalanból, a beteljesült proféciákból, amik már mögöttünk vannak a régmúltban, akkor ha egyet kiemelünk, tényleg csak érintőlegesen Dániel könyve 9. fejezetében van egy szakasz, és abból emelek ki egy rövid részt, nem az egészet, hanem csak egy kis rövid részt. Egy pillanat. Igen. Így olvasom, a 9. fejezetben így hangzik. A 26. vers. 62 hét múlva pedig kiirtatik a Messiás, és senkie sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Előtte és utána is vannak igék, erre most hosszan nem térek ki. Most csak röviden ezt a rövid kis szakaszt. Mit is jövendől meg? Két dolgot. A profétikus időszámítás szerint egy-egy napot, egy-egy esztendőt számítottam néked, ahogy olvassuk másutt, de 62 hét egy hosszabb időszakra utal. És mit mond? Azt mondja, kiírtatik a Messiás, és senkie sem lesz. Kire utal és milyen halálra? De Jézus halálára, amelyért jött erre a földre, hogy az életét adja váltságul. És senkie sem lesz. mindenki elfordult tőle. Ugye erre mondta Péter apostol, hogy távol legyen, Uram, nem eshetik ez meg te véled. A másik kijelentés ebben az igében, amit megjövendől, ez pedig Jeruzsálemre vonatkozik, és azt mondja, hogy és a várost, a város, az itt Jeruzsálem, és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízön által. Hát, ugye, erre nézve is hangzott el kijelentés a tanítványok részéről, mikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, Mester, nézd, micsoda kövek! Mutattak a templom köveire. Micsoda kövek és épületek! Bámulatos méretek, masszivitás, stabilitás és szépség találkozott a templom épületében. Pedig ez már a második templom volt, aminek a szépsége nem közelítette meg, nem érte el az elsőt. És Jézus mit mondott erre? De mindkettő, egyik kijelentését se hitték el, nem fogadták el. Tanítványai sem, akik vele voltak több éven keresztül. Egyikre azt mondta Péter, hogy távol legyen, Uram, nem eshetik ez meg te véled. Másikra pedig azt mondta, hogy Mester, nézd, micsoda kövek. Mi volt Jézus válasza? Bizony mondom néked, hogy nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Tehát megerősítette azt a korábbi proféciát. Hitték? Nem. Mégis megtörtént? Mindkettő. Egészen pontosan. Jézusról nem kell szólnom, mert az egyértelmű. És Jézus ugye bevonulásakor, mikor Jeruzsálembe bevonult, akkor könnyekre fakadt, és ezt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzá küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miként a kotlóstyúk, a kis csirkéit a szárnyai alá, de te nem akartad. És azt mondja, de most pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Nem tudott többet tenni értük. És Josephus Flavius, a kortárs zsidó történetíró beszámol róla, hogy hogyan történt meg ez, hogy ténylegesen pont így történt. Nem azt mondja, hogy egy következő király, hanem egy következő fejedelem népe, így tartalmaz a profécia. És valóban egy fejedelem. Titus jött, és nem ő volt, aki mégis a templomot elpusztította, ő, mikor belépett, benyitott, és meglátta, hogy micsoda fenséges gyönyörűség, ami látható a templomban, aranyozott falak, és tehát gyönyörű, szép lehetett bizonyára, gondolta, hogy akkor az egész római birodalom égkövévé válik, hogyha ezt megmenti. Ne az enyészeté legyen. És ő tiltani akarta az embereinek, katonáinak, de ők akkor már felhevültek, és berontottak, és egy égő fákját dobtak be, a tűz fellobbant, és akkor ők visszavonultak. És tényleg így történt, egy következő fejedelem népe volt az elpusztítója, és mindenestől elpusztult. Tehát porig égett, és porig lett lerombolva, úgy, ahogy ezt Jézus előre megmondta. Létezése és a fennmaradása összefonódott a tanítványok fejében a világ fennmaradásával. Mert megkérdezték Jézustól, hogy mikor lesznek meg ezek, hogy lerombolódik. Mikor lesz meg ez, és a világ vége. A kettő összetartozott. Elképzelhetetlen volt a számukra, hogy ez a kettő nem egyszerre történik meg. És ugye Jézus kettős proféciát mondott Máté evangélium 24. fejezete szerint. Ugye azt mondja, hogy itt kőkövön nem marad, ez vonatkozik egyrészt Jeruzsálemre, az akkori helyzetre, és vonatkozik az idők végén a világra is. Hogy itt szó szerint és bizonyos értelemben, átitt értelemben is kőkövön nem marad. Itt Jézus nem részletezte az időbeni különbséget, de azt mondta, hogy akik akkor élnek, akik hallgatják a szavait, bizony megéri az a nemzedék, míg nem mindezek meglesznek, ami Jeruzsálemre vonatkozik. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, még az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. A végső, a legvégső események megvalósulásáról. Visszatérve még arra az ígére, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, hogyha figyelmeztek. Azért is adattak ezek a proféciák, hogy lépésről lépésre folyamatában követhetőek legyenek az események, hogy hol tartunk. Nem mindennek van kijelentve az ideje, sőt, legtöbb dolog nincs időszerűen pontosan kijelentve. Maga az esemény viszont igen. Tehát abban segít, hogy bizonyos események már a hátunk mögött vannak, vagy még távol vannak, vagy közel, vagy az ajtó előtt. És ezáltal el tudjuk helyezni magunkat az Isten által előre kijelentett események folyamatában. Nem évekről van szó most ebben az évben, hanem hogy a folyamatban hol tartunk. És ez nagyon fontos. Ránk bízza az ige a felismerést, hogy hol tartunk a leírás alapján. Igen messze, távol, vagy közel, vagy az ajtó előtt. És gondoljunk Jézusnak egy hasonlatára, a fügefa rügyezésére hívja föl a figyelmet. Azt mondja, figyeljetek a fügefára és minden fákra. Amikor már rügyezik, akkor ti magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Tehát tud az ember következtetni. Senki sem gondolja egy rügyező bokor láttán, hogy éppen csendes téli álomra készülődik. Ugye ez egyértelmű. Tehát értelmi képességgel Isten megáldott bennünket, hanem arra gondol mindenki, hogy kezdetét vette egy előre haladó folyamat, hogy egyre nagyobbak lesznek azok a hajtások és levelek, kibontakozik az egész, a folyamat nem áll le. Ez így szokott lenni. És mint ahogy ez a másik hasonlat is erre utal, bizonyos folyamatokra, amik ha kezdetüket veszik, akkor nem állnak le, azt mondja, hogy mindez pedig a sok nyomorúság kezdete, olvassuk Máté 24:8-ban, sok nyomorúság kezdete, most pontosítva az eredetiben azt olvashatjuk, hogy mindez pedig a szülési fájdalmak kezdete. Azt hiszem, hogy azért érthető is, hogy miért a hasonlat. Tehát a szülési fájdalma kezdete. Ugye, ha elkezdődött, nem fordul vissza, halad előre, ez egy egyre erősödő folyamat. De ne tévesszünk szem elől valamit. Bár mindkét hasonlat egyre erőteljes, és a fejlemények azok elkerülhetetlenek. A rügyező bokor esetén is, meg a szülési fájdalmak esetén is. Szóval, hogy egy nehéz, küzdelmes időszakon kell áthaladni, de a végső eredmény az egy pozitív fejlemény. Ugye? Mind a két esetben. Mit mond a fügebokor esetében? Mifelé halad a folyamat? A nyár felé. És mifelé halad ugye a szülési fájdalom? Egy gyermek születése. Egy új élet. Erről mondta Jézus, hogy mikor az asszony szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Tehát ezek a küzdelmes, gyötrelmes, és mondjuk ki bibliai szóval nyomorúságosnak ígérkező idők végül egy örömteli eseménybe torkolnak. Ne csupán ezt úgy lássuk, mint egy alagút. Máshogy nem lehet odajutni, nincs kerülő út. Se fönt nem lehet átrepülni, sem alulról ásni, vagy kikerülni. Csak ezen keresztül lehet oda eljutni. Végül is azt hiszem, hogy gyönyörű a hasonlat, és nagyon kifejező, hogy megállíthatatlan, nem fordul vissza, előre halad, küzdelmes, de végül ahova eljut, az pozitív, az örömteli. És tényleg még egyszer csak ez a bizonyos oltalom ígéretére hívnám fel a figyelmet, hogy ennek ugye azért van feltétele, ami odaszánásunk. Azt olvassuk megint csak a Bibliában, hogy az ördög nagy haraggal szerte jár, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Hát ő tudja. Hát mi vajon tudjuk-e? Vagy szem előtt tartjuk-e? És hogy így tervezünk-e? Mert nem elég tudni, de pont arról van szó, hogy így tervezünk-e, így élünk-e, vagy elmerülünk, beleveszünk az evilági terveinkbe és dolgainkba. Biztos, hogy maguk alá akarnak gyűrni az események bennünket. Biztos, hogy mindannyiunk életében van olyasmi, ami alól úgy alig tudjuk felszínre emelni néha a fejünket. De azt mondja, hogy ezen múlik. Mert ha engedjük, hogy ezek elborítsanak bennünket, és vagy nem törődömségből veszünk bele az e világi dolgokba, vagy bármi más egyéb okból kifolyólag nem foglalkozunk az igazán lényeges dolgokkal, akkor Jézus szavai szerint azok közé fogunk tartozni, akiket így jellemzett, hogy úgy lesz majd, megint csak erre az időszakra, végső időszakra vonatkozóan mondja a hasonlatot, hogy úgy lesz majd, mint Noé és Lót napjaiban. De mindketten megéltek, Noé egy világméretű pusztulást, Lót pedig a városa pusztulását, és mindketten megmenekedtek, ők. De nem az egész nép, csak kevesen. Tehát úgy lesz majd, mint Noé és Lót napjaiban. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Végül eljött az ár, és elragadta őket. Ezt Noé korára mondja. Tehát lehet, hogy láttak valamennyit, érzékeltek valamennyit abból, ami várható, de nem a szerint cselekedtek. És ez a lényeg. És akkor összegezve tényleg most a végére érve, az a lényeg, azon múlik minden, hogy hol, milyen forrásból keresünk válaszokat a kérdéseinkre, és hogy mi alapján szeretnénk ismeretet nyerni a jövőről, és hogy keressük-e addig a választ önmagunkban erre a kérdésre, hogy mi a Biblia. A Biblia is csak titkok és rejtélyek homályos halmaza, vagy isteni kinyilatkoztatás. Keressük-e addig, amíg ezt el tudjuk dönteni feketén-fehéren egyértelműen. És a harmadik, ezek után a legfontosabb lépés, hogy és amiről meggyőződtünk, ahhoz szabjuk-e a gondolkodásunkat és az egész életünket, tetteinket, terveinket, vagy hagyjuk elfolyni az időt kihasználatlanul, és marad minden a régiben. Mert akkor valóban az az ige érvényes, hogy az a nap úgy lep meg mindeneket, mint egy tőr. Ez is egy bibliai hasonlat. Ugye a tőr az egy rövid fegyver, egy kardot, hogyha most így elképzelem, az egy nagyobb mozdulattal lehet előrántani. Egy tört, azt úgy, hogy olvassuk a Bibliában is egy olyan eseményekről, amikor családmódon ezzel öltek meg valakit, aki nem vette észre. Tehát igen, tehát csak azokat éri törként is váratlanul, akik az előbbiek szerint nem gondolkodnak, nem keresnek, nem jutnak el döntésre, hogyha eljutottak felismerésekre, nem szabják hozzá az életüket. Mert Jézus azt mondta, a hegyi beszédnek nevezett nagy első beszéde végén, ami az egész népnek szólt, nem szeretem ezt a szót használni, programbeszéd, mert nagyon-nagyon másfelé viszi a gondolatainkat, de ahol bemutatta és feltárta, hogy miért jött. Azt mondta a végén, hogy aki hallja tőlem a beszédeket és megcselekszi, hasonlítom ahhoz az emberhez, aki kősziklára építette a házát. És jött a vihar, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, de nem dőlt arra össze, mert kősziklára épült. Aki pedig hallja a beszédeket és nem cselekszi meg, hasonlítom ahhoz, aki fövenyre, homokra, tengerparti homokra, ami ugye nem szilárd, vele süppednék az ember lába is, építette az ő házát. Jött a vihar, fújtak a szelek, jött az árvíz, és nagy lett annak romlása. Tehát ebből azt láthatjuk, hogy a vihar jön, az árvíz, a szelek, ez elkerülhetetlen. Az nem áll módunkban, hatalmunkban, hogy gátat szabjunk ennek, hogy eltérítsük, elhárítsuk, hogy magunkat biztonságba helyezzük. Vannak erre is törekvések, hogy olyan föld alatti bunkerek, ahova fegyvert, élelmiszert halmozni több évre. Nincs az ember tisztában, aki ebbe fekteti a vagyonát, nincs tisztában azzal, hogy itt miről van szó. Tehát elhárítani, leállítani, megszüntetni, elkerülni ezeket a folyamatokat és a végső eseményeket nem áll módunkban. De a kősziklára építőknek oltalmat ígér. És kősziklára építeni azt jelenti, ahogy Jézus azonosította és meghatározta, hogy hallani ezeket, és aszelint cselekedni. Mind a kettő fontos. Hogy tudnánk, hogy hogyan cselekedjünk, ha nem halljuk, ha nem kutatjuk, nem keresünk. De nem elég csupán ismerni, az csak az egyik fele, hanem aszerint kell cselekedni is. Ez jelenti a reménységet és a bizodalmat, hogy Isten oltalma alá helyez bennünket.